a mi segítségünk az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, a befejező áhítatot talán némileg szokatlan formában a másik tékozló fiúról szeretném tartani. Miért érzem fontosnak ezt a felvezetést, a másik tékozló fiúról szólván? Lukács evangéliumának 15. fejezetében ugyanis, a nagy példázat trilógiában, hiszen ott három elveszettről van szó, az elveszett jó, az elveszett drachma, és mondjuk így az elveszett fiú történetéről, a harmadik példázat igazából nem egyes számban kellene, hogy szerepeljen, hogy tékozló fiú, vagy ahogy most mondom, elveszett fiú, hanem legalábbis kettes számban, hiszen ott két fiúról van szó. A történetnek, az elbeszélésnek a Lukács evangéliuma 15. fejezetéből a legelejét és ezt az aktuális befejező néhány verset olvasom föl, a 11. verset, majd a 25. verstől. Jézus ezt mondta, egy embernek volt két fia. Az idősebbik a mezőn volt, és amikor hazajövett, közeledett a házhoz, zenét és táncot hallott. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt, testvéred jött meg, apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben kapta őt vissza. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskét sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Szeretett testvéreim! Ez a jézusi példázat olyan, mint egy dráma több felvonásban. Az első felvonás a drámai töltetet magában hordozó elszakadás, ahol a fiatalabb fiú kikéri az örökség ráeső részét, aztán a második felvonásban az ő sorsát kísérjük figyelemmel, ahogy elszakadva apjától, elszakadva etnikumától, elszakadva vallásától, megjárja a poklok poklát, a disznók vájúi környékén szeretné megtölteni a gyomrát a moslékkal, de még abból sem kap. A harmadik felvonásban aztán váratlanul fordulat áll be ebben a drámai folyamatban, és a fiú elhatározza, hogy ő hazamegy. Amikor a legtávolabb került a szülői háztól, akkor fogan meg benne a gondolat, hogy mégiscsak vissza kéne menni, és akkor a következő felvonásban már otthon, az apai háznak a közvetlen közelében, a kertjében látjuk őt, amint hazafelé vonszolja testét, lelkét, még haza sem ér, már az apa elébe fut, öleli, csókolja, gyűrűt húz az ujjára, sarult a lábára, és kiadja az utasítást, hogy vágják le a hízott borjút. Ennek a drámának az utolsó felvonása szól a másik fiúról, akiről szinte el szoktunk feledkezni. Néztem néhány hittankönyvben, ha elbeszélik kicsit parafrázis szerűen gyerekek számára leegyszerűsítve ezt a történetet. Sokszor nem is említik a másik fiút, csak a tékozló fiút, csak a fiatalabbikat. És mint egy véget ér a történet ezzel a, megint a drámai kifejezéssel élve, happy enddel, ahol a fiatalabbik fiú otthon van, és kezdődhet a lakoma, együtt van az egész közösség. Ám nincsen happy end, mert az utolsó felvonás váratlanul újra egy fordulattal kezdődik, a második fiú színre lépésével, akiről talán már el is feledkezett az olvasó, hiszen csak a fiatalabbik, a tékozló fiú sorsát kísértük figyelemmel. Pedig az az alapvető dramaturgiai szabály érvényes lenne itt is, hogy az elején, ha bemutatásra került a két fiú, akkor mind a kettő szerepelni fog. Úgy olvastam a 11. versben, egy apának volt két fia, a hosszú időn keresztül csak az egyikről van szó, és íme most bukkan fel a második. Olyan ez a dramaturgiai szabály, mint amit szoktak mondani a színházi életből, hogyha egy színpadon a függöny felgördülése után ott látni a kellékek között, a kulisszák között egy fegyvert, akkor biztos lehet a néző abban, hogy az utolsó felvonásig ez a fegyver el fog sülni. Nem véletlenül tette oda a rendező ezt a fegyvert. Szükség van tehát arra, hogy a második fiú sorsa is hirtelen föltáruljon, hogy ő vele is találkozzunk, és ebben látom a dráma csúcspontját, amely miatt korán sem lehetünk nyugodtak a befejezést illetően. Nem dőlhetünk hátra a karosszékben, hogy hát igen, mégiscsak rendeződnek az emberi kapcsolatok, hanem legalábbis ott van egy nagy kérdőjel a dráma végén. Nyitva van ennek a befejezése, mint a legmodernebb drámáké, ahol a szerző és a rendező tudatosan hagyja nyitva a befejezést, hogy sokféle befejezési lehetőséggel, mint variációkkal egy témára tudjon találkozni a néző vagy az olvasó. Nekünk kell befejezni ezt a drámát, nekünk kell a magunk történetébe ezt belehelyezni, mert Jézus nyitva hagyja. Nem tudjuk, hogy végül is ez az egység megvalósult-e vagy nem. Egymásra talált-e a két testvér, és egymásra találnak-e ő az apa közelségében. Nyitva marad ez a dráma, és ebben van igazából a tanulság, amelyre szeretném a röviden figyelni. Jézus azt mondja, az idősebb fiú a mezőn volt, amikor hazajövett, közeledett a házhoz, zenét és táncot hallott. Gondolkoztam azon, hogy lehet zenét és táncot hallani. A zenét még csak tudom, hát fülünkkel halljuk, de hát a táncot azt nézni szoktuk, nem hallani. Nyilván ez a fiú, ahogy közeledik a mezőről, hallja, hogy már egyfajta legényes, egyfajta csürdöngölő van. A mulatságnak talán a csúcspontja, amikor a legényeknek a tánca egészen zajossá válik a nagy dobogástól. Ezt hallja ő messziről. Vagyis már ott van csúcspontján ez az ünnepség, amelybe ő vele csöppen egészen váratlanul. Nem számított arra, hogy egy ilyen ünnepi esemény van otthon. Egy egyszerű hétköznapra készül. Megkérdezi azért az első szolgát, hogy mi történik itt. Hát mi az, ami itt van? A szolga maga természetességével válaszoljon. Megjött a testvérem. És apád levágatta neki a hízott bornyot. Na több se kell ezért az idősebbnek. Megharagudott, és nem akar bemenni. Mit csinál ez az idősebb testvér? Duzzog. Fel van háborodva. Kikéri magának ezt a helyzetet. Érveket sorakoztat föl annak bizonyítására, hogy mennyire méltánytalan az apa ebben a helyzetben. Milyen igazságtalanul viselkedik. Az érvei közül elsőként azt mondja, hogy hát én mennyi ideje szolgálok neked. És akkor megjön ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el a vagyont, és levágod neki a hízott borjút. Ennek a fiúnak minden egyes szava szinte árulkodik a téves gondolkodásáról. Azt mondja, hogy szolgálok neked. Itt a görögben a duleó kifejezés szerepel, ami a rabszolgaságnak az állapota. Ez a fiú az apai közösséget, az apának való segítést, és azt a tényt, hogy ő egyáltalán munkát kap ebben a háztartásban, és részese lehet ennek a családnak, szolgálatnak, rabszolgaságnak fogja fel. És háborog ezen, hogy kikéri magának, hogy micsoda terheket kell neki hordoznia. Felháborító. Hát ez rabszolgaság, amiben él. Monotonak a napjai. Megy ki a mezőre, és jön vissza. Megy ki, és jön vissza. Egyforma hétköznapok ezek. Erre megjön ez a tróger, a másik testvér, és itt megint elszólja magát az idősebb. Azt mondja, hogy parázna nőkkel tékozol el a vagyok. Ha most lenne időnk, és figyelmesen végigolvasnánk az evangéliumnak ezt a szakaszát, a történetnek az elejét, ahol a tékozló fiúnak a bűnös állapotáról van szó, akkor észrevennénk, hogy ott sok mindenről tudósít az evangélista, hogy mit csinált ez az ember a disznók vájúinál, de egy dologról nincsen szó expressus verbis, ténylegesen kimondva, hogy ő parázna nőkkel tékozolta volna el a vagyon. Erről nem tud senki, az olvasó nem értesül erről. A nagyobbik fiú feltételezi csak. Úgy mondanánk, bocsánat, hogy ilyen utalással élek, hogy ez egy freudi elszólás. Lehet, hogy ezt ő így csinálná. A nagyobbik fiú parázna nőkkel tékozolná el a vagyont. De ő magát nagyon szentnek és nagyon engedelmesnek, az apával való kötöttségben alárendeltet tekinti, és ezért ilyet soha nem mondana ki, de a testvérével kapcsolatban ezt sugallja. Ez olyan hitelrontás, egy olyan hazugság, mert a féligazság a legnagyobb hazugság, ami megint csak árulkodó ennek a nagyobbik, a mezőről hazatérő fiúnak a gondolkodásától. De leginkább árulkodó ennek a mondatnak a harmadik része, amikor azt mondja, ez a te fiad megjött, és levágtad neki a hízadból. Azt mondja még egyszer, ez a te fiad. Hát mit kellene neki mondania? Azt, hogy a testvérem. De ki nem mondja azt a szót, hogy a testvérem? Mert ő már megszakította vele a kapcsolatot. Ő már leírta őt. Ő számára már nem játszik semmit ez a fiú az életében. Ezért csak apám, ez a te fiad. Ha még te olyan bolond vagy mindezek után, hogy ő kiforgatott a vagyonodból, szégyent hozott a családnak a nevére, elhagyta a zsidó vallás, hiszen a tisztátalan disznó környékén tengette az életét. Ha még te ezek után őt visszafogadod, és gyűrűt húzol az ujjára, meg sarult a lábára, és olyan bolond vagy, hogy őt a fiadnak nevezd, hát akkor tedd. A te fiad, de nekem nem a testvérem. Szeretteim, egy mondaton belül három vaskos hazugság, három árulkodó elszólás. Ennek a nagyobb testvérnek az állapota, hadd mondjam így, kétségbejtő. Mert ő szolgálatnak, rabszolgaságnak tekinti ezt az állapotot, ahelyett, hogy örülne annak, hogy ott van az apa környezetében, mert ő úgy éli meg ezt az állapotot, mint valami büntetést, továbbá ő úgy érzi, hogy nem nevezheti ő testvérének, nem szabad vele kapcsolatot tartania, ezért legfeljebb azt mondja, hogy ez a te fiad. És ekkor mit tesz az apa? Azt mondja, fiam, örülnök kellene. Én az örömnek az embere vagyok. Azért vágtam le a hízott borjút, készültem erre az alkalomra, és adtam meg a legtöbbet, túláradó módon, sokkal többet, mint ami az életmentéshez kellett volna, mert Isten országa ilyen bővölkedést jelent, az egész hízott borjúnak a levágását, sokszorosát annak, mint amit mi emberek el tudnánk képzelni. Az apa ezért azt mondja, fiam, örülnöd kellene, hogy megjött ez a te testvére. Meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Az apa szava nem csak az örömre hív fel, ezt a megkeseredett, Istentől, vagyis az apától elszakadt, és a testvérétől is elszakadt fiút örömre akarja felszólítani. És ezt mondja még neki, hogy ez a te testvéred. Vagyis elmondja az apa azt, amit a fiú megtagad. Vissza akarja egymásnak ajándékozni a testvéreket. Isten azt szeretné, ha az ő elszakadt őtőle, és egymástól elszakadt gyermekei egymásra találnának. Szoktuk azt hangsúlyozni, hogy az apa elébe fut a tékozló fiúnak, mint egy a grácia préveniens, a megelőző kegyelem teste töltését látjuk ebben, hogy Isten a maga szeretetével elénk jön, ahogyan az apa is elébe megy a fiúnak. Ez igaz. De vegyük észre, hogy a nagyobbik fiú, a mezőről hazatérő idősebb fiú esetében is megteszi ezt az apa. Mert már bent ül a banketton, ott ül az ünnepi lakomán. A fiú meg kint duzzog a kertben, a hűvös, szeles időjárásban. Az apa mit tesz? Föl kell az asztaltól, és elébe megy ennek a másik fiának is. A grácia préveniens, a megelőző kegyelem mind a két fiúra érvényes. Isten végtelen szeretete a kisebbiket is, a hagyományos tékozlót, és az idősebbeket is, idősebbiket is, ezt a sajátos módon tékozlót. Az idősebbet is, ezt a sajátos módon tékozlót is utol akarja érni, és meg akarja menteni szeretetével. Isten ezért azt akarja, hogy az egymástól távol élő testvérek, egymástól elszakadt testvérek egymásra találjanak, ez akkor valósul meg, hogyha ő rá találnak az apára, a mennyei atyára. Ezt ha megvalósul, akkor helyreáll a rend, együtt lesz a család, Isten, a szerető mennyei atya, az egyik fiú és a másik fiú, akkor ismét béke és harmónia lesz. Pirinszki János egy helyen azt írja, mindannyian tékozló fiak vagyunk, azzal a különbséggel, hogy némelyek már a hazafelé vezető úton járnak. Adja Isten, hogy így tudjuk átélni a tékozló fiúság állapotát, hiszen benne vagyunk mindannyian, hogy talán már a hazafelé vezető úton járunk, és ha találkozunk az atyával, az kötelez minket arra, hogy találkozunk a testvérünkkel is, és fogadjuk el őt, hogy együtt legyen Isten családja. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te nem az egymástól eltávolodás, hanem a harmónia, az integráció, a hídverés Istene vagy. Így kérünk, hogy hozz minket közelebb egymáshoz, úgyhogy te hozzád közelebb kerüljünk. Köszönjük ezt a mai estét, Duróti Zoltán példáját, hát hogy az bátorítson minket, hogy más körülmények között, de helytálljunk, szolgálatunkban, elkötelezettségünkben, tanítványságban. Légy ezzel a gyülekezettel, légy minden munkaággal, mi egyházán elesettekkel, betegekkel, fogyatékosokkal, diákokkal, kollégistákkal, gyászolókkal, idősekkel, fiatalokkal, hogy senki se essen ki a te szeretetedből. Hallgass meg imádságunkat, amikor együtt a te nevedben így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk. És ne védj minket kísértésbe, Te szabadíts meg a gonoszról, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Kedves testvérek, most befejezésül a 454-es záróéneket énekeljük a lapról. Hány hívő érte el az égi szél? 454-es éneket. Megint zongora kísérettel is köszönjük szépen a kísérettel is.